Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, drága testvérek. Vegyük a kezünkbe az evangelizációs éneket, remélem, hogy mindenkinek jutott, vagy nézze a kattársáit. Minden egyes alkalom elején elénekeljük, figyeljünk a szövegére, egy gyönyörű ének, és hadd kérjem ma is a testvéreket, hogy ne tessenek hazavinni, az evangelizációs hét záró alkalma után haza lehet vinni ajándékba, addig maradjon itt, hogy minden este tudjunk belőle énekelni. Énekeljük akkor végig, mind az öt verszakával, milyen jó, milyen jó, milyen jó. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a csodálatos éneket. És Urunk, ez az ének is úgy megérint, megszólít bennünket. Olyan sok mindenre mondtuk már azt, hogy milyen jó. Olyan sok minden felett örvendezett a szívünk, hogy új de jó. De ez az ének szembesít bennünket avval, hogy az igazi jó a veled való közösség, a bűntől való szabadság, a Krisztusban való testvériség, az a békesség, amit te adsz, az a csodálatos üdvösség, örök élet, amelyet egyedül a benned hívők kapnak örökségül. Bocsáss meg nekünk, amikor a szívünk ennek a világnak dolgai után epekedik, és nem a te mennyei javaid után. Bocsáss meg nekünk, amikor ennek a világnak csábítása elvon bennünket tőled, és követjük azt az utat, amely a kárhozatba visz. Könyörülj rajtunk, és te igazítsd rá lábainkat a békesség ösvényére. Te fordítsd a mi szíveinket magad felé. Hadd lássuk meg a valódi értékítéletet, hogy mi az, ami a te szemeidben gonosz, helytelen, hamis, és mi az, ami a te ítéleted szerint csodálatos, jó, tiszta és szent. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy Te az egész életedet oda áldoztad a Golgotán. Engesztelő áldozatul érettünk, hogy mi az igazi jót megörökölhessük. Hogy mindaz, amit elvesztettünk bűneink miatt, az mégis a miénk lehessen. Köszönjük, hogy te szolgáltál érettünk. Te viselted el a mi ítéletünket helyettünk. Engedd, hogy a szívünk ezt megértse, és az értelmünk nem is tudja befogadni a te végtelen szeretetedet. A szívünk hadd élje át, hogy te az élő Isten szeretsz. Neked fontosak vagyunk, drágák és becsesek. Érints meg ma is a te igéden keresztül. Hozd nagyon közel hozzánk a te szavadat, a te üzenetedet. Beszélj a szívünkre, és ments meg minket az örök haláltól. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét ezen a mai estén is, sorozatunk alapigéjét olvasom. A gazdag és Lázár története adatott nekünk erre a hétre. Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom az igét. Lukács evangélium a 16. fejezetéből, a 19-es verstől a 31-es versig bezárólag. A gazdag és Lázár. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és napinna fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét márts a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt? Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Kedves testvérek, folytatjuk a sorozatunkat ott, ahol tegnap abba hagytuk. Különös dolog, hogy az ember szívét Istennek sok mindenről meg kell győzni. Azért, mert a bűn vakká tesz bennünket. A Szentírásban a bűn sokféle hasonlattal adatik elénk. Az egyik leggyakoribb hasonlat a leprának a hasonlata. Különös betegség a lepra, valahol élve elrothad az ember. Rettenetes betegség, de képzeljétek el, hogy nem fáj. Nem fáj. A lepra először az idegeket öli meg, úgyhogy nem érzi a leprás ujjainak leválását, testének tönkremenetelét. Nem fájdalmas. A bűn ugyanígy működik. Amikor valaki a bűn rabságába esik, a bűn vakká teszi és érzéketlenné teszi. Amikor már nagyon mélyen van valaki a bűnben, akkor érzi az ördög gyötrését, a bűnnek végtelen romboló hatását, de lelkileg jellemző a bűnös emberre az a vakság, hogy nem is tudja, hogy ő vétkezik. Rengeteg ember nem tudja, hogy ő elveszett. Isten szent lelkének drága munkája, amikor bennünket meggyőz először arról, hogy elveszettek vagyunk. Rá vagyunk szorulva a megváltó megváltására, hogy legyen valaki, aki értünk, Isten előtt szól, közben jár, kivált bennünket engesztelő áldozat által, bűneinkből, a kárhozatból, és bevigyen bennünket az Isten országába. Viszont Elég nehéz dolog bennünket meggyőzni. Sok embernek mondtam már én is, hogy elveszett ember vagy. Ő nem elveszett. Ő nagyon jól érzi magát. Sajnos sokunk így van. Spurgeon, a prédikátorok fejedelme, egyszer beszélt egy dús gazdag emberrel, akinek malmai voltak ott Angliában, és sokat beszélgetett ebben az emberrel, győzködte őt Isten igéjének csodálatos oltáról. Ez a gazdag nem zárkózott el az igétől, azt mondta, hogy hiszek Istenben, nem gyűlölöm Istent. Hálás is vagyok, hogy én nekem milyen jól megy, de ugye nem adta oda a szívét az Istennek. Aztán egyszer jött egy hatalmas árvíz, és amikor látta az ablakból ez a gazdag, hogy az árvíz hogyan mossa el az ő malmait, végtelen, rettenetes istenkáromlás tört fel az ő szívéből. Ott látta meg, hogy ő hiába mondta, hogy én nem gyűlölöm Istent, az az istenkáromlás, az az Isten iránti vád, gyűlölet, gonoszság ott lakozott mindvégig az ő Isten nélküli szívében. Ott lakozott. Csak alkalom kellett hozzá, hogy ez előtörjön. Néha Isten tükröt tart elénk, és megláttatja, hogy elveszett ember vagy a megváltó nélkül. Ha nem jött volna Jézus, nem lenne, aki bemehetne a mennybe. A mai estén arról szeretnék közöttetek szólni, hogy az az lehetőség, amit Isten adott nekünk Jézusban, hogy örök életünk legyen. Ez egy akkora lehetőség, hogy nincsenek rá emberi szavak, hogy én ezt egészen komolyan kifejezzem, leírjam, nem alkalmas az emberi nyelv arra, hogy elmondjam, mekkora ez a lehetőség. És amikor a gazdag és Lázár történetében látjuk ezt a gazdagot, akinek megadatott ez a lehetőség, hogy Isten gyermeke legyen. Megadatott az a lehetőség, hogy Jézus vérének érdemért bűneitől megtisztítasson. Szentségbe öltözzön, és Isten igazságába öltözve örökölje azt az országot, amit Isten az őt szeretőknek készített. Akkor azt kell látni, hogy ő elszalasztotta a legnagyobb lehetőséget. Na hát ma erről lesz szó, elszalasztott nagy lehetőségről. És mindjárt kezdjük egy kérdéssel, hogy hogyan lehetséges az, hogy ez a gazdag ezt a hatalmas lehetőséget elszalasztotta. Hogyan lehetséges az? Hogy lehet az, hogyha Isten ilyen fantasztikus utat kínál nekünk, hogy ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdemért bennünket hitáltal megigazít, és bemehetünk úgy a mennybe, mintha soha nem követtünk volna el bűnt, hogy lehet az, hogy vannak emberek, mint ez a példázatbeli gazdag, akik elszalasztják ezt a nagy lehetőséget. Én úgy látom és úgy hiszem, hogy azért szalasztott el a gazdag a lehetőséget, mert ő úgy gondolta, hogy én rendben vagyok lelkileg. Rengeteg ember ma is így gondolkodik, hogy hát én rendben vagyok. Rendben van az életem Istennel, rendben vagyok lelkileg, nem kell én nekem megtérni. Rendben van az életem. A gazdag így gondolkozott. Képzeljétek el, hogy ő hallotta az igét a zsinagógai ige hirdetéseken. Hallott az engesztelő áldozat nélkülözhetetlen szükségességéről. És mégsem kapaszkodott bele. Mert úgy gondolta, hogy rendben vagyok én. Miből indult ki? Ő sajnos a körülményekből indult ki. Nem az Isten igéjéből, hanem a körülményekből. Szétnézett élete körülményei felett, és azt mondta, hogy kérem szépen egészséges vagyok, Isten megáldotta az anyagi dolgaimat, hát én rendben vagyok. Biztos, hogy nincs semmi panasza felém Istennek, mert a körülmények szerint velem minden rendben van. Soha ne a körülményekből induljatok ki. Soha ne a körülményekből induljatok ki. Amikor a Titanicot elkészítették, annyira bíztak az emberi mérnöki találékonyságban, a legnagyobb hajó elsüllyeszthetetlenségében, hogy még a száraz dokban a hajót festők ráírták festékkel a hajó oldalára, hogy no God, nem kell Isten. Azt mondják sokan, akik kutatták a Titanic dolgait, hogy pont ott szakította be a jéghegy a hajót, ahol rá volt festve a vízvonal alatt, hogy no God, nem kell Isten. Nagyon sok ember kiindul abból, hogy hát rendben van az én életem, mi baja lenne annak? És miből indul ki? A körülményekből. Isten igéjét kell figyelembe vinni, mert egyedül az ige ad igazi, valós képet a mi életünkről. Hogyha elmentek az orvoshoz, egy beteg elmegy az orvoshoz, és az orvos megállapít egy diagnózist, hogy magának ez és ez a baja. Mit gondoltok, hogyha az orvos diagnózisát nem veszi figyelembe egy beteg? Mi lesz vele? Meghal. És mi lesz avval az emberrel, aki az Isten diagnózisát nem veszi figyelembe, amely rólunk a Bibliában van? A Római Levél 3.23-ban azt olvassuk, hogy mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Mindenki vétkezett. Nincs közöttünk egy se, itt Marosvásárhelyen se, aki jelentkezhet, hogy én még nem. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Mi úgy gondolkozunk, hogy ha én nem vétkeztem annyit, mint Hitler és Sztálin, aki milliókat ölt meg, akkor én nem is vagyok annyira bűnös. Erre azt szoktam mondani azt a hasonlatot, hogy ha valaki belefullad az óceánba, teljesen mindegy, hogy a parttól 3 méterre fullad bele, vagy 3000 kilométerre. Belefulladt. Mi néha így gondolkozunk, hogy összehasonlítjuk magunkat más bűnösökkel. Amerikai pszichológusok csináltak egy nagyon érdekes kis tesztet, halálra ítéltek börtönében, ott a síralomházban, és képzétek el, hogy a 20-szoros, 30-szoros gyilkosok, erőszakosok között föltették azt a kérdést, hogy tud-e önmagánál gonoszabb embert mondani. Mindegyik tudott. Mindegyik tudott. Mi egymáshoz hasonlítjuk magunkat. Ha mérlegre teszed az életedet, és a mérleg az nem az Isten igéje, hanem a többi embernek az élete, akkor mindig te kerülsz ki győztesen, mert hát náladnál egy csomó gonoszabb embert találsz. Egy csomó olyan embert, aki te nálad bűnösebb. Csak képzeld el, hogy Isten nem azon a mérlegen mér meg, hogy te bűnösebb vagy-e Pistinél, Ödönnél, Janinál, Jenőnél, Marikánál, Klárikánál. Nem. Isten Jézus Krisztus mellé tesz téged. És ott mindannyian elégtelennek bizonyulunk. Elégtelennek. Bűneink miatt ezért elveszett állapot van vagyunk. Jézus mellett nincs senki tiszta, nincs senki szent ember, Jézus mellett senki nem bűntelen. És a mennyei atyának Jézus a mértéke, ő az etalon, a mérték. Olyannak kellene lennie mindegyikünknek, mint az Úr Jézus. Ez a gazdag úgy gondolt, hogy rendben vagyok. Hát mennyi, rengeteg nálam bűnösebb ember van. Én ott vagyok a zsinagógai istentiszteleten, én vagyok a legjobb adakozó, és elveszett a pokolban. Hogyha nem figyelünk az Isten diagnózisára, mi is elveszünk a kárhozatban. Van a Lukács evangéliumában még egy példázat bolond gazdagról, kísértetiesen hasonlatos ennek a bolond gazdagnak is a gondolkodása a gazdag és Lázárban szereplő gazdagéhoz. Ez a Lukács 12-ben van, a 13-as verstől olvasom. Egyszer így szólt valaki Jézushoz a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt, ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki életét, akkor sem a vagyona tartja meg. És most jön a példázat. Egy gazdag embernek bőven termett a földje, ezért így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt fogom tenni. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm az egész termést, és minden vagyonomat. És ezt mondom a lelkemnek, én lelkem sok javad van, sok évre eltéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Az Isten azonban azt mondta neki, bolond, az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Az az ember, aki összekeveri a lelkét a testével, az össze fogja keverni a földit a mennyeivel. Össze fogja keverni az életet és a halált, és összekeveri az áldást az átokkal. Ez a gazdag úgy gondolkozott, hogy azok a javak, amiket ő csűrébe összetakarít, betakarít, azok a lelkének a javai. Nem Isten szerint volt gazdag, hanem az emberek szerint. Hogyha a körülmények befolyásolják a te gondolkodásodat, akkor szükségszerűen te is össze fogod keverni a földit a mennyeivel, a testit a lelkivel, az áldást az átokkal. Soha ne tegyétek ezt. Azt mondja Pál apostol a Galata levélben, ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A példázatbeli gazdag azért veszett el, mert ő a testének vetett. Aki a testnek vet, az ne várjon a lélekből aratást. A példázatban levő Lázár pedig azért mehetett be az Úr országába, mert a léleknek vetett, és a lélekből aratott örök életet. Hadd kérdezzelek meg titeket is, hogy te rendben vagy a testvér. Rendben van-e a te életed? És minek vettek? A testnek, vagy a léleknek? Minek vetsz a testnek, vagy a léleknek? Ha azt gondolod, hogy rendben vagy, miből szűröd ezt le? A körülményekből, Isten igéjéből, a békességből, ami adatott a hívő embernek, de ha békétlenség van a szívünkben, akkor ne gondoljuk, hogy mi rendben vagyunk. Soha ne keverjük össze a testit, és a lelkét. Aki magának gyűjt és nem Isten szerint gazdag, az azt a hatalmas lehetőséget szalasztja el, hogy nem csak magadnak gyűjthetsz, hanem lehetsz Isten szerint gazdag. Rengeteg ember a mai világban saját magának gyűjt. Rengeteg embernek a látása, tudjátok, meddig tart? A koporsóig. Nagyon rövid látó az, aki a koporsóig lát, de a legtöbb ember, aki a földön ér, a koporsóig lát. Pedig tovább kell tervezni az életet a koporsónál. Sokkal tovább. Nem úgy kell gondolkozni, hogy hát most élek, akkor éljek jól. Nem úgy kell gondolkozni, hogy akkor most gyűjtök magamnak, és akkor nekem sok mindenem lesz. Lázár, aki nagyon szegény volt, ő úgy élt, hogy lesz egy nap, amelyen meg kell állnom az Isten ítélőszéke előtt, és úgy kell most élnem, hogy az ítélőszék megállása után én élhessek örökké boldogságban. És a léleknek vetett, és a lélekből aratott örök életet. Ez a gazdag pedig csak magának gyűjtött, és nem Isten szerinti gazdagságot halmozott fel. Hadd mondjam el nektek, és ennek a hétnek egy csodálatos örömüzenete az, hogy lehetsz egy gazdag gyermek, egy gazdag atya csodálatos királyságában. Lehetsz Isten gyermeke az atyaházában. Lehetsz újjászületett élettel, megváltott élettel, örök élettel, Isten gyermekeként már itt lenn a földön. Isten erre hív el, nem kevesebbre, mint erre, hogy te legyél az ő gyermeke egy gazdag atya csodálatos házában. Aki csak magának gyűjt, az erről marad le. Az erről marad le. Aki csak erre az életre koncentrál, az csak a testnek fog vetni. És rettenetes lesz azon a pillanaton felismernie egész élete célt tévesztettségét. Hogyha a testnek vetettem az Isten ítélőszék előtt, a testből fogok aratni pusztulást. És ott már nem helyesbíthetek, hogy ja, bocs, akkor máshogy, lejárt a lehetőség. Isten igéje azt tanítja, hogy egyszer élünk. Nincs reinkarnáció. Nincs az, amit az indiai vallásban hisznek, hogy az élet körforgása, hogy most meghalunk, aztán valami testben újra megszületünk, és az előző életemben pék voltam, a következőben, meg mit tudom én, cigányprímás leszek. Nincs ilyen. Egy élet adatik mindenkinek. És az azért adatik, hogy megismerd az Isten neked adatott kegyelmét, elfogad, befogad Jézust, és élj örökké Isten gyermekeként. Ha az nagy lehetőségről lemaradsz, ha elszalasztod ezt, ha úgy leéled az életedet, hogy mindent csináltál, csak nem lettél Isten gyermekévé hitáltal, nincs második lehetőség. A halál pillanatával lezárul a megtérés lehetősége. A halál után nincs megtérés. Ezt olvassuk ebben a példázatban is, hogy a gazdagnak megmondatik, onnan ide át nem jöhet senki sem, innen oda át nem mehet senki. Itt nagy szakadék van. Ez lezárult. Te most ott gyötrődsz. De sok ember gondolja úgy, hogy na majd az életem végén megtérek, addig kiélvezem az életet, és az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Ezékiel próféta könyvében van egy nagyon döbbenetes ige, jól emlékszem a 11. fejezetben. Amíg Ezékiel prófétált, valaki az ige hallgatók között meghalt. Lesújtott ráz az ítélet, a hazahívó szó. Nem biztos, hogy aki ma itt van, és holnapra is készülődik, hogy eljön, közöttünk lesz a holnapi napon. És ha ma este az utolsó alkalom, hogy Jézus befogadjuk, nem tudhatod. Soha nem gondolkodhatunk úgy, hogy majd 40 év múlva, majd akkor megtérek. Jézust akkor kell befogadni, amikor Isten arra lehetőséget ad. Amikor ő szól, amikor ő hív bennünket. Minek vetsz, testvér? És mi a te életed értelme? Vasárnap avval kezdtük a sorozatot, hogy a gazdag és Lázár története csokorba összegyűjti a határkérdéseket. Határkérdéseknek nevezzük az életünk legfontosabb kérdéseit. Miért élek? Mi az életem értelme? Micsoda a halál? Van-e élet a halál után? Hogyan lehet örökké élni? Van-e összefüggés a földi élet, és aközött, hogy hova kerülök, ha meghalok? Egy csokorba gyűjtve itt vannak a határkérdések. Hát most tegyük fel, hogy mi az élet értelme? Sok-sok hitvallás felel erre, talán legszebben a Westminsteri hitvallásnak a legelső kérdése és felelete, az így mellbevágóan kezdi, mi az emberi élet értelme. És a válasz is mellbevágó, az az emberi élet értelme, hogy az ember életében Istent dicsőítse, és ebben örömet találjon. Ó, de sok ember máshogy él, magának gyűjt. Mondd neked, mi a te emberi életednek, a földi életednek értelme? Pénzszerzés, a család, karrier, a következő autó, nyaraló, hadd ne folytassam. Annyi minden lehet. Az unokákkal való drága órák, nem ez az emberi élet értelme. Tölts el bátran drága órákat a gyermekeiddel, unokáiddal. Lej örömedet a munkádban is. de az emberi élet értelme, hogy te közösségbe kerüljél Istennel. És ebben a közösségben a te életed boldoggá tegye az Istent is, és te magad is örömet találjál. Erre vagyunk teremtve. Erre vagyunk teremtve. Mi a te életednek igazi értelme? Beszéltünk arról tegnap, hogy hogyan állhatunk meg az Isten ítélőszék előtt. Úgyhogy az Istentől rendelt engesztelő áldozat vérének az érdemébe kapaszkodunk. Ez az egyetlen lehetőség, hogy bemenjünk a mennybe. Az Istentől rendelt, értünk szóló, engesztelő áldozat vérének érdemébe kell kapaszkodni. Bármi másba kapaszkodunk, bármi másba hiszünk és bízunk, hogy majd azért mehetünk be a mennybe. Zárt ajtókat fogunk találni. Jézus egyedül az ajtó, de ő az út is, az élet, az igazság, ő az élet kenyere, ő a világ világossága, minden ő. Tetszett az Istennek, hogy megváltót adjon nekünk. Tetszett az Istennek, hogy mindenkinek felkínálja ezt a lehetőséget, hogy bemehessen a mennybe. De tetszett az is az Istennek, hogy ezt egyetlen egyféleképpen hirdesse az embereknek, és adja tudtára. Ez pedig az ige hirdetés. Azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. Ezért olyan fontos, hogy Isten igéjét olvassuk, és annak hirdetését meghallgassuk, szívünkbe fogadjuk. Aki úgy éli le az életét, hogy soha nem volt a Biblia közelében, és soha nem volt az Isten igének a hirdetése közelében, az lemarad a legnagyobb lehetőségről, hogy Isten gyermekévé legyen. Vajon ott van-e, jelen lehet-e az Isten igéje a te életedben? Aztán nézzük ezt a párbeszédet a pokolban, olyan döbbenetes Jézus történetének a második része, amikor a gazdag elkezd Ábrahámmal párbeszédet folytatni. Ugye először hűsítést kér Lázár által, hanem megmondatik neki, hogy ez nem járható út, Lázár oda nem mehet, és már ő sem, a gazdag sem kerülhet be a mennybe. Ebből a történetből tudjuk, hogy nincsen tisztító tűz. Római katolikus testvéreink úgy gondolják, hogy még a halála után az ő elhunyt szeretteiket beimádkozhatják a mennybe, és egy kis tisztító tűzben, levés után majd bemehetnek. A Biblia azt mondja, hogy elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Zsidókhoz írt levél 9:27. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Nincs tisztító tűz, nincsen purgatórium. Aki ebben a fölléletben nem tért meg Jézushoz, halála után nincs lehetőség a megtérésre. Aztán ugye a gazdag elkezdi a vitatkozást, hogy akkor küld el Lázárt apám házához, van 5 testvérem, ők ugyanúgy élnek, mint én, nehogy elkározzanak, Lázár támadjon fel a halálból, menjen vissza az apám házából, hát ha majd meglátják Lázárt, jé, egy ember visszajött a halálból, akkor majd megtérnek. Dörgedelmes a válasza Ábrahámnak, van Mózesük, vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ez nekünk azt jelenti, testvérek, hogy van Bibliájuk, vannak ige hirdetőik, hallgassanak az Isten igéjére. Tudjátok, hogy visszafelesel még ezután is a gazdag. Nem úgy, atyám Ábrahám. Ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, ha csodát látnak, akkor megtérnek. És elmond nekünk egy igazságot ez a történet még. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Tudjátok, aki az Isten igéjének a tiszta hirdetésére nem tér meg, az nem fog megtérni akkor sem, ha csodát lát. Ha 1000 csodát látna, a csoda nem térít meg. A csoda csak elkábít. Isten igéje élő és ható. megítéli az embert. Elhatol az elme és a lélek szétválásáig. Megítéli a szív rejtett gondolatait. Neki kell majd számot adnunk. Isten igéje hirdettetik nekünk, mindannyiunknak, hogy Isten fiaivá legyünk Jézusban, és élhessünk örökkön örökké. Amikor itt a pokolban a párbeszéd zajlik, még egy gondolatot hagy mondjak el még ma. Figyeljetek a megszólításra. Annyi üzenet van ebben is. A gazdag így szólítja meg Ábrahámot, minden hívők atyát, hogy atyám. Atyám Ábrahám, itt el kell mondjam nektek, hogy megtérés nélkül, Istennek odaszánt élet nélkül, atyánknak szólítani az Istent hamis reménység. Van egy magyar szófordulat, hogy Isten az atyám. Nem mindenkinek atya az Isten. A megtéretlen ember száján ez hazugság. A hívő ember száján, az újjászületett, megtért hívő ember száján valóság, hogy Isten az atyám. Milyen hamis reménysége volt ennek a gazdagnak. És talán nekünk, reformátusoknak, sokunknak ilyen reménysége van, hogy hát református vagyok, meg vagyok keresztelve, konfirmáltam, ti ebben talán reménykedtek, hogy konfirmálni fogok, ott vagyok az Isten tiszteleten, atyám az Isten, oda tartozom én az Istenhez, a gazdag is azt hitte. Hadd mondjam el nektek is, kedves konfirmandusok, mindannyiunknak, hogy megtérés nélkül, Jézusba kapaszkodó hit nélkül, az ő engesztelő áldozatát komolyan nem véve, ez hamis reménység, hogy az Istenhez tartozunk, és bemegyünk a mennybe. A másik megszólítás, és figyeljünk oda, hogy hogyan szólítja meg Ábrahám ezt a gazdagot. Fiam. Fiam. Én úgy hiszem, hogy ebben a megszólításban is benne van az az üzenet, hogy a gazdagnak ott a pokolban kellett rádöbbennie, hogy mekkora lehetőséget szalasztott el. Mivé lehetett volna? Isten gyermekévé lett volna. Fiúvá lett volna a sok hívő között az atyai házban. De ő neki nem kellett ez. Isten gyermekévé lehetünk. Oda tartozhatsz, tékozló fiúként hazatérve az Isten házába, mert mindenkit befogad, aki hazatér, aki őhozzá menekül. A pokol egyik legnagyobb gyötrelme. Mivé lehettem volna? Miről maradtam le? Most sok ember fogja majd azt átélni, hogy mekkora bolond voltam, hogy a pénz, a vagyon, a karrier, a testi gyönyörök, minden, az egészségem is minden fontosabb volt az Isten szereteténél, amellyel engem szeretett Jézusban. Annál, amit nekem az örök életben elkészített. Temetési szolgálatokban nagyon gyakran az igehirdetésben idézem azt az igét, amit Pál mond az 1 Korintus 2.9-ben, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Valami csodálatos dolgot készíthetett el Isten, hogyha Pál, az apostol ilyen negatív leírással tudja csak visszaadni, mert nem talál rá szavakat. Hogy olyan csodálatos, hogy amit ember szíve meg nem tudott sejteni, ember szeme még nem látott, a fülünk nem hallott róla, el nem tudjuk képzelni, na az az a csodálatos dolog, amit Isten készített az őt szeretőknek. Erről nem szabad lemaradni. Erről nem szabad lemaradni. Isten szeret bennünket örökkévaló szeretettel. És várja, hogy mi hazatérjünk. A hazatérést hívja a Biblia nagyon egyszerűen megtérésnek. Megtérésnek. Olyan egyszerű ez a szó, ami azt jelenti, hogy elfordulok életem mocskától, bűneitől, Isten nélküli útjaitól, és odafordulok a hitemmel az engemet szerető Isten felé. Ennyi a megtérés. odafordulni bizalommal, hittel az engemet szerető, Jézusban értem szolgáló Isten felé. Ez a hazatérés. A vallásoskodó ember ott sündörök, sürök forog az atyai ház kapujában, és úgy véli, hogy ő oda belülre tartozik. De az életével nem fordult oda, nem tért meg, bibliai kifejezéssel, tehát nem tért meg az őt szerető Isten felé. Az evangelizációs hétnek az a célja, hogy jöjj haza az Istenhez. Jöjj haza, apád vár. Ilyen egyszerű. A mennyei édesatya vár téged. Örömmel, szeretettel, bűneid megbocsátásával és örökkévaló kegyelmével. És ma is egy történettel fejezem be. Volt egyszer egy léhűtő fiú, aki a szüleinek a fájdalma volt, tele gonoszsággal, szófogadatlansággal. Már ifjú korban neki állt csavarogni, meglopta a szüleit, aztán el is szökött, mert szégyelte magát, aztán jó ronda dolgokat csinált, úgyhogy egy-két évet töltött a börtönben is, és ott a börtönben magába szállt. És rájött, hogy nagyon elrontottam a dolgokat. Nagyon nagy fájdalmat okoztam az én szüleimnek. És akkor kiengedték a börtönből, vágyott haza a szülői szeretetbe, vágyta volna a szüleinek a bocsánatát, de félt hazamenni. Feladott egy levelet a szüleinek, ekkor és ekkor megyek haza vonattal. Szeretnék hazamenni. De annyira megbántottalak benneteket, félek, hogy már nincsen számomra bocsánat. Ezért úgyis ott mennek el a sinek a kertünk végébe. Amikor megyek vonattal, ezen és ezen a napon, ha megbocsáttok nekem, ha hazamehetek, ha még van a szívetekben szeretet felém, akkor kössétek a kert végén levő cseresznyefára egy fehér szalagot. Én látni fogom a vonatablakból, és tudom, hogy akkor hazamehetek. Ha nem lesz ott a szalag, akkor utazom tovább. Ment haza a vonattal, beszélgetett a fülkében levő másik utassal, elmondta, hogy mit írt haza, milyen volt az élete, de hogyan megbánta és megváltozott. És az utas együtt figyelte vele az ablakból a közeledő településen, a kert végében levő cseresznyefát. És elkiáltott az utas, nem egy szallag van rajta, hanem több száz. Vár haza Isten. A Biblia erről beszél. Istennek ekkora a szeretete. Bármekkorát vétkeztél. Bármilyen rettenetes dolgot követtél el. Bármilyen tisztátalan dolgot. Bármilyen szégyelni való bűnt. Menj haza az Istenhez, mert ő vár. Ő Jézusban tele tűzdelte a neked készített cseresznyefát fehér szalaggal. Hogy jöjj haza, megbocsátok. Mondd el neki imában, hogy Uram, sok mindent elrontottam, ellened vétettem, de hazajövök, mert veled akarok élni. Ezt neked kell elmondani. Ő vár, mit felelsz az ő hívására ma? Amen. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hadd valljuk meg neked, Urunk Istenünk, őszintén és bűnbánattal, hogy rengeteg olyan utunk volt, amelyet szégyelnünk kell. Rengeteg olyan tettünk volt, nappal, éjszaka, reggel vagy este, amely mocskos volt, bűnös volt, gonosz volt és tisztátalan volt, amellyel ellened vétettünk, neked okoztunk fájdalmat. Hadd valljuk meg neked, hogy bennünket is, ami konok szívünket is, csak igéd és szent lelked győzheti meg arról, hogy mi elveszettek vagyunk. Mi sokszor kiindulunk a körülményekből, hogy a te türelmet hordoz, nem sújtott le ránk ítélet, ha egészségesek vagyunk, ha rendben van úgy az életünk az anyagiakban, úgy véljük, mint a bolond gazdag, hogy velünk minden rendben van. Urunk, hadd figyeljünk arra a diagnózisra, amit a Te igédben mondasz mi rólunk. Hogy aki nincs a Krisztusban, az élet sincs meg abban. Hogy mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Hadd figyeljünk arra, hogy a Te szemeidben a Jézus nélkül élő élet elveszett és kárhozatban levő élet. Urunk, szeretnénk őszintén megvallani, hogy hozzád akarunk hazatérni. Hozzád akarunk tartozni. Szeretnénk bemenni az életre. Szeretnénk élni örökké. És köszönjük, hogy Te szolgáltál Jézusban érettünk. Hogy mi valóban élhessünk örökkön örökké. És köszönjük az evangélium üzenetét, hogy bármi van a múltunkban. Te a mai estén vársz haza bennünket szeretettel. Várod a mi életünk odafordulását Te hozzád. Várod hitünk megmozdulását, hogy akármilyen szegényesen, egyszerűen, a saját szavainkkal hadd mondjuk el neked, hogy szeretnénk hazamenni, veled élni, az atyai házba, Isten gyermekeivé lenni, és Jézus által élni örökké. Adj ilyen bűnbánó imát a mi ajkunkra és a szívünkre. És add, hogy ez a megmozdulás a Te lelked által kitartson örökre. Adj igazi megtérést a mi szíveinknek, hogy elhagyjuk a bűnök útját, és odaforduljunk a kegyelem forrásához, az Úr Jézus Krisztushoz. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy szeretsz, és vársz minket haza. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát mondja el őszintén az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Köszönöm szépen ma este is forgatásomnak a ige hirdetését, és azt kívánom, hogy az Úristen tegye áldottá mindannyiunk szívébe a meghallott igét.
fennállva fogadjuk az áldást. De most így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.